az emberi mozgás csodája, biológiai indítatású aktív végtagmozgások elemzése és mesterséges létrehozása. Lackó József előadása.
Köszöntök minden résztvevőt, igazgató urat, igazgató helyettes urat, a hallgatóságot, és remélem, hogy valóban olyan dolgokról tudunk ma beszélni, ami azt mutatja, hogy a természet és műszaki tudományok ma széles körben alkalmazhatók nagyon érdekes területeken, konkrétan ma az orvostudomány és a mérnöki tudományok, a biológia és a matematika közös területéről fogok beszélni, ami egy új terület, ami nagyon nagy új kihívásokat rejt magában. Én konkrétan az emberi mozgásról, az emberi mozgás törvényszerűségeinek megismeréséről és ezeknek az ismereteknek az alkalmazásokról szeretnék beszélni, mint az előadás címe is mutatja, hogy az emberi mozgás csodája, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az emberi mozgás az a legszebb mozgás, amit láthatunk, vagy akár állatok mozgása is gyönyörű, de robotok soha nem tudnak olyan szép, simán, gyönyörűen mozogni, mint egy ember. Mitől van ez? Mit teszi ezt lehetővé? Ennek részben egy idegtudományi vonatkozása van, másrészt pedig természetesen fizikai, biológiai okai, sőt, az egész idegrendszer, mint rendszer, matematikai eszközökkel fogható meg igazán. Az előadásomban még utalni fogok arra, hogy természetesen itt Pécset különösen nagy megtiszteltetés beszélni erről a témáról, hiszen az itteni idegtudományi iskola világhírű, ugye Szent Ágota János professzor úr 15-20 éven keresztül vezetett itt kutatócsoportot, de Lissák Kálmán, Grastján Endre, Karmus György nevét említhetném, akik a világon mindenütt nagyon jól ismert kutatók, akik nem csak a mozgással, de ezzel a területtel is foglalkoztak, továbbá idegrendszeri agyi elektromos jelenségek mérésével, elemzésével. Tehát itt különösen megtisztelő beszélni, és ezt ismételten köszönöm. Az előadásomban tehát arról szeretnék beszélni, hogy mennyi mindennek kell történnie ahhoz, hogy egy mozgást mi jól végrehajtsunk. Például, ha csak nagyon sematikusan ábrázolom, ez egy hierarchikus rendszer, ahhoz, hogy egy mozgást, akárhogy én itt végig menjek a folyosón, vagy csak hogy megfogjam ezt a távirányítót, ahhoz nagyon sok mindennek együtt kell működnie. Végében arról van szó, hogy a központi idegrendszer, tehát az agy, illetve a gerincvelő idegsejtjei elektromos impulzusokat, elektromos jelet küldenek az izmokhoz, és ennek hatására az izmok összehúzódnak. Elnézést, egy mutogató pálcát esetleg lehetne, vagy ezzel lehet mutogatni? Vagy melyik?
Ezzel tud léptetni, és ezzel pedig
készíteni. Aha, igen. Tehát a központi idegrendszerből akciós potenciálok sorozata formájában elektromos jel érkezik az izmokhoz, ugye ezt biológiában is tanulták, izom összehúzódik, és az izmok összehúzódásának eredményeképp az ízületekben az szomszédos testrészek egymás körül elfordulnak, és végső soron végtagmozgás jön létre. Ezt mindig is teszem, mert közben az egeret is fogom használni, tehát ezt időnként. Akkor hangosabban fogok inkább beszélni, de megpróbálom az egeret és a mutogatót is használni, de akkor már a mikrofon, nem tudom, ez is egy mozgás koordinációs feladat, ami elég bonyolult két kézzel ennyi eszközt egyszerre használni. De én megpróbálom a két kezemmel azt, amit jól lehet használni, azt jól használni, és itt az előbbi ábrának egy grafikus reprezentáció látható a központi idegrendszerből, tehát elektromos impulzusok formájában információ megy az izmokhoz, és az izmok összehúzódnak, és ugye az izom, ha megrövidül, például a bicepszem összehúzásával be tudom a könyökömet hajlítani. És ez egy bonyolult folyamat, ami matematikailag is többé-kevésbé leírható. Előadásom alcímében azt írtam, hogy a mozgásnak lényegében az elemzése és utána a mesterséges létrehozása. Ehhez két megközelítést szeretnék kiemelni. Az egyik egy gyakorlati, egy mérési eljárás, amivel mérni tudunk bizonyos dolgokat, erről fogok beszélni, hogy mit és hogyan. Más dolgok pedig egy matematikai modellt készíteni arra, hogy egy előre tervezett mozgás vajon milyen módon oldható meg.
Például, ha én a fülemhez akarom nyújtani a kezemet, ebből a karomat, egy lóg a test mellett a karom, és a fülemet meg akarom vakarni, ez végtelen sokféleképpen megoldhatom ezt a mozgást. Ilyen pályán is mozgathatnám a kezemet, így is mozgathatnám, de mégis általában egy nagyon szép, sima mozgást fog találni egy egészséges idegrendszer, de hogy miért és hogyan történik ez, és ha mi ezt létre akarnánk mesterségesen hozni, például abból a célból, hogy egy olyan embernek a karjával ezt a mozgást végrehajtani, akinek megbénultak a végtagjai valamilyen gerincsérülés következtében például, hogy lehetne ezt reprodukálni ezt a mozgást, az idegrendszer automatikusan megcsinálja, de valójában ezt mesterségesen nem olyan könnyű létrehozni. Meg szeretnénk tehát ismerni a mozgást, és ehhez először a mérésekről beszélek egy néhány szót. Miért? De mindig lép. Ez a berendezés, most ha lehetne, ha nem zavaró, akkor jobb lenne talán azért a világítást kikapcsolni, mert szerintem ez nem olyan nagyon jól látszik már hátulról, de megpróbálom így mondani. Ez egy ultrahangos, úgynevezett mozgás elemző berendezés, egy számítógéppel vezérelt mozgás elemző berendezés. Ennek a működési elvéről csak röviden beszélek most. Itt, amit az alsó ábrán látunk, itt az látható, hogy egy fiatalembernek a karjának a bizonyos pontjaira, például a vállára helyeztünk egy markert, egy megjelölő pontot a könyökére és a csuklójára, és majd mindjárt megmutatom, hogy ahogy mozgatja a karját, amikor egy CD-lemezt egy polcról, egy másik polcra emel, akkor hogyan változnak a koordinátái a háromdimenziós térben ezeknek a pontoknak, és azt is meg fogjuk mérni, hogy itt van a biceps, a izma fölött, a bőrfelületen egy elektromos jelet érzékelő elektróda, meg a triceps izmán, meg a delta izmain is, és ezekkel izomaktivitásokat is tudunk mérni. Erre többféle módszer van, például egy olyan módszer, ami egy ultrahangos érzékelő, itt van három ultrahangot kibocsátó fej ezen a három ágú szerkezeten, ezek küldik az ultrahangot a test jellemző pontjaira elhelyezett megjelölő pontokra, és onnan, ahol visszaverődik aztán az ultrahang, és az ultrahang terjedési sebességéből ki lehet számítani, hogy egy adott pontnak ettől a három ponttól mi a távolsága a térben, és azt mindannyian tanulták matematikából, ha a háromdimenziós térben három adott ponttól egy másik pontnak a távolságát tudjuk, akkor egész pontosan tudjuk, hogy hol van az a pont, és hogy ez időben hogy változik, például abban az esetben, amit majd a következő ábrán látunk, de előbb azt is mutatom, hogy nem csak karra, hanem lábmozgásra, például egy ilyen kerékpározó lábmozgásra is tudjuk ezt alkalmazni, itt vannak a csípőnél, térnél, könyöknél, meg a talpon elhelyezett pontok. Ha megnézzük, hogy ez hogy változik időben ezeknek a koordinátái, abból nagyon sok minden, sebességet, gyorsulást, egyebeket ki tudunk számolni, és izomaktivitást is tudunk mérni. Itt van egy tért feszítőizom, itt meg egy tért hajlítóizom, meg boka feszítő hajlítóizmok, aminek az elektromos aktivitását lehet mérni. Ezen az ábrán látható a mozgás, amit az előbb mondtam. Itt egy CD-lemezt emel fel egy bizonyos helyről egy másik helyre ez a fiú, és még egyszer ezt megmutatom. Na. És közben itt a számítógép képernyőjén itt hátul látszik, hogy rögzítve van, el van mentve ezeknek az adatoknak a értéke, hogy időben hogy változik, és ebből további számításokat lehet végezni. Az elektromiagra méréséről, tehát az izom elektromos aktivitásának a méréséről csak egy ilyen kis ábrát mutatok. Lényegében arról van szó, hogy az izom két pontja közötti feszültség változást mérjük. Ez nagyon kicsi feszültség, néhány millivolt, tehát ez nem az általunk a világításnál megszokott értékekről van persze szó, de nagyon finoman lehet érzékelni, hogy mi is történik egy izomba, és abból erőket lehet kiszámítani. Ez az, amit mutattam, hogy a kerékpározásra is, de nem csak kerékpározásra vagy karmozgásra, egész test mozgásra is lehet ilyen vizsgálatokat csinálni. Ez még mindig mérés. Itt például a kerékpározó mozgásnál, miközben néhány kört tekert ez a fiú, mértük az izomaktivitását, és mértük a hajlásfök változást a térnél. Ha itt megnézzük, ezek egy periodikusan ilyen szép színuszosan változik a hajlásfög, tehát csökken, illetve nő attól függően, hogy éppen milyen helyzetben van a pedál, vagy kisebb az alsó lábszár és a felső lábszár által bezárt fög, vagy nagyobb, és ennek megfelelően így periodikusan változik, itt jelen esetben a tért feszítő izomnak az aktivitása. Ez a zöld, ez azt jelenti, hogy itt az idő függvényében, tehát ezen a tengelyen az időt, ezen a tengelyen itt pedig az elektromos aktivitást mutatom, itt az elektromos aktivitás hány millivolt, itt szépen periodikusan változik ennek a nagysága, ennek az elektromos feszültségnek, ami az izomban van. Ezt mérni tudjuk, de jó lenne ezt mesterségesen is létrehozni, erről hamarosan lesz szó. Itt az is látható, hogy mi egy ilyen mozgás elemzésnél, meg mérésnél mit lát egy olyan ember, aki ezt végzi a számítógép képernyőjén. Itt azt látja, hogy a kerékpározó mozgásnál milyen pályán mozog a térd, a boka és a láb fej, illetve itt négy izomnak az elektromos aktivitása időben, hogy változik. Most ez egy nagyon szép periodikus jel, mert ilyen a mozgás. Annál a mozgásnál, amit az előbb mutattam a karmozgásnál, ott persze nem ilyen periodikus a mozgás, ott más jeleket fogunk kapni. Itt még mindig a kerékpározásról most kinagyítottam egy pedálozó mozgás, egy kör alatt mi történik. Ez itt a térd hajlásszög változása, hogy 100 fok volt a hajlásszög, ez lecsökkent 60 fokra, és utána 120 fokra emelkedett, ez itt a térd nyújtási fázisa, itt aztán a térd megint behajlik. Ez a kék ábra pedig a térd feszítőizomnak az elektromos aktivitását mutatja, a piros pedig a térd hajlítóét. Ezek itt, vagy amikor az egyik nagyon aktív, akkor a másik nem nagyon dolgozik, és fordítva, ez egy szép periodikus mozgás. A járás is egy periodikus mozgás, de az nem ennyire, mint ez a kerékpározás. Megjegyzem, minden emberi mozgás szinte forgó mozgásokból jön létre, akkor is, ha én itt végig sétálok, a csípőm az nagyjából egy egyenes vonalú pályán mozog, de ez a bokámnál, a térdemnél és a csípőmnél lévő hajlásszög változásoknak az eredménye. Tehát ezeket meg lehet nézni, hogy mennyire jól koordinált ez a mozgás. Ez még mindig csak mozgás elemzés, de már ez is nagyon sok, ez mind csak mérnöki módszer volt, a csak itt idézőjelbe téve, és ennek egy alkalmazása, hogy egy járás során összehasonlítjuk egy egészséges embernek és egy olyan embernek az adatait, aki egy izombetegséggel, a disztóniában szenved. Itt egy lépés során megpróbálom elmagyarázni, hogy mi itt láthatunk, ez a piros vonal az a térdhajlásszög változása. Itt ez a rész, ez a stance, ugye ez azt jelenti, hogy ez a támaszfáz is, amíg ezen a lábon van a testsúly, egy kicsit ránehezedik a testsúly, addig behajlik a térd, utána van egy térnyújtás, és itt amikor fölemeli a lábát, akkor van egy nagy térdhajlítás, és mikor leteszi a földre a lábát, megint egy térnyújtás. Ezt mindenki otthon kipróbálhatja. Itt van, szépen látszik, hogy a csípő milyen szép periodikusan mozog, és ez a fekete vonal pedig a bokamozgás. Ez egy szép egészséges mozgásminta. Egyének között persze vannak különbségek, sőt férfiak és nők között is vannak különbségek, de ez egy egészséges mozgásminta. Itt alul a paciensnek a mozgásmintáján lehet látni, tehát mozgásminta alatt ezt értem, hogy hogy változnak a hajlásszögek, vagy az izomaktivitások, vagy végsősoron az idegi aktivitások egy ilyen mozgási tevékenység során. Ugye lehet látni, hogy az alsó ábrán egyáltalán nem ilyen a jelenséget látok, mint a felsőn, a csípő az teljesen koordinálatlanul mozog, a térd az ugyan látszólag koordináltan mozog, de nincs meg ez a szép hajlítás, nyújtás, ciklikus ismétlődése, hanem csak ráteszi a lábát, és utána fölemelés megpróbálja kinyújtani, tehát nem szép egyenletesen jár. Ez csak egy lépés ciklus volt, és csak egy alkalommal ezzel számszerűsíteni lehet azt, hogy mennyire jól koordinált a mozgás. És bizonyos betegségeknél, idegrendszeri rendelkező betegségeknél, biztos láttak már Parkinson kórosokat, vagy egyéb betegségeknél, ezek a mozgásmintáknak a számszerű kiértékelése nagyon sokat segíthet orvosi diagnózisban is. Itt a karmozgás, amit mutattam, ennél az ábránál a fekete bőrbe jelenti a könyök hajlásszög változását. Itt, amikor behajlítja, ha emlékeznek a videóra, behajlítja a könyökét, utána kinyújtja, hogy elérje a tárgyat, a CD-lemezt azon a kis számítógépes asztalon, utána megint behajlítja a könyökét, és kinyújtja, hogy egy másik helyre tegye azt a CD-t, megint behajlítja a könyökét, és kinyújtja, hogy az eredeti test mellett lógó helyzetbe visszahelyezze. Itt is a piros és a kék vonalak két izomnak az aktivitását jellemzi, a biceps és a triceps izomét. És szépen lehet nézni, hogy a mozgás melyik fázisában melyik izom aktív egy jó mozgás során. Most fogok áttérni a neuromechanikai modellezésre. Tehát ilyen dolgokat tudunk mérni. Ízületi hajlásszögeket, izomaktivitásokat, de mi az, amit nem tudunk mérni? Idegi aktivitásokat sokkal nehezebb mérni. Ugye azt mondtam, hogy az izom attól húzódik össze, hogy elektromos impulzusokat kap az idegrendszertől. Most az a nagy feladat egy neuromechanikai modellnél, ami tehát neurális, idegi aktivitás, idegi információt mechanikai aktivitássá alakít át, ott az a feladat, hogy próbáljuk leírni matematikailag, hogy a mozgató idegsejtek aktivitása és az ízületi hajlásszög változások között milyen kapcsolat van. Tehát meg szeretnénk állapítani idegsejt halmazok aktivitás mintái függvényében, hogy milyen izomerők jönnek létre, illetve fordítva, ha adott izomerőt akarok létrehozni, milyen hajlásszögvel, milyen idegi aktivitásra van szükség. Itt ez a feladat két irányból címezhető. Tehát az egyik, hogyha adott az izmokat tengerlő mozgató idegsejtek aktivitása, például a frekvenciája az elektromos impulzusoknak, ebből ki lehet-e számítani, hogy akkor milyen elfordulás jön létre az izületekben, akár a térdben, akár a könyökben, akár a fejmozgatás során. Az inverse probléma, ennek mindig a direkt problémának mindig van egyértelmű megoldása, tehát mi pontosan ismernénk a rendszer fizikai tulajdonságait, akkor a mozgató idegsejtek aktivitásából ki lehetne számítani, hogy a végtag ízületeiben milyen elfordulás jön létre. Fordítva sokkal nehezebb a feladat, ez amit mutattam, hogyha én a fülemet el akarom érni, nem csak, hogy különféle pályákon mozgathatom a karomat, hanem még inkább különféle idegi aktivitás minták alapján tudom ugyanazt a mozgást előállítani, és kellene egyet találni a végtelen sok lehetséges közül, amit az emberi mozgás során mi minden nap meg tudunk tenni, és egy elég jó megoldást választunk általában. Tehát alapvető probléma, hogy végtelen sok mozgás végrehajtási feladat közül kellene egy jót választani. Itt természetesen nem csak a karról és a lábról van szó, ami mondjuk a kar esetén a váll könyök csuklórendszert nézve három izületű a rendszer, vagy a láb esetén a csípőtérd boka esetén is három. Itt mondjuk, ha a fej és a nyak csigolyák által meghatározott fej-nyakmozgató rendszert tekintem, az már egy 8 részből álló rendszer. Tehát általában egy N-izületű rendszerre alkalmazható modellt próbáltunk kialakítani, és ez az, amit a Fulbright ösztöndíjam során is végeztem amerikai kollégákkal együtt. Mielőtt azonban erről beszélnénk, itt mutatok ilyen reprezentációt még, hogy a geometria is nagyon fontos. Ugye a geometriát mindenki tanul, itt csak kétdimenziós geometriát mutatok, de a háromdimenzió még sokkal izgalmasabb lesz. Itt két dimenzióban látható egy térd, itt van a térdizület, és itt látható amit, azok az izmokat, melyeknek az aktivitását az előbb mértük. Ez itt egy térdfeszítő izom, quadricepsnek hívják, csoport, izomcsoport, ez meg egy térdhajlító izomcsoport. Ugye ha ezt az izmot itt összehúzom, akkor ez a hajlásszög itt csökkenni fog, behajlik a láb. Ha ezt húzom össze, akkor ez a térd, ez nyúlni fog, ez a hajlásszög változni fog. Itt látható a sematikus ábrája, itt van a forgási középpont, és akár mesterségesen is csinálhatnánk egy ilyen szerkezetet, de most ezt nem egy forgómotorral akarnám forgatni, mint mondjuk robotoknál általában, hanem ide egy izomszerű szerkezetet építenék, meg ide, ami mondjuk hajlítani tudja, ha összehúzódik ez a flexorizom, akkor ez a hajlásszög csökken, ha összehúzódik ez az extenzorizom, akkor ez a hajlásszög nő, és létrejön egy hajlító vagy feszítő mozgás. Ugyanígy a könyöknél, csak a más izmokról van szó, ugye itt van a bicepszizom, itt a triceps, ennek a sematikus ábrája látható alul, ha a bicepszet rövidítem, akkor hajlik a könyök, ha a tricepszet, akkor nyúlik. Persze ahhoz, hogy rövidítsek egy izmot, ahhoz kell az aktivitását elérni ennek az izomnak, és ezt tudom idegi impulzusok sorozatával elérni. de ez is végtelen sokféleképpen végrehajtható. Most nézzünk egy olyan megoldást, amikor egy hajlító és egy feszítő izom van, és tegyük fel, hogy a geometriáját elég jól ismerem ennek a szerkezetnek. Ebben az esetben például az egyik módszer az, de ez csak egy próbálgatásos módszer, hogy csinálok egy számítógépes szimulációt, ahol beviszem ezt a szerkezetet a számítógépbe, és azt mondom neki, hogy mondjuk a hajlító izmot elkezdem ingerelni úgy, hogy 20 impulzust adok neki másodpercenként, 20 elektromos ingert, ez elektromos impulzust, ez azt jelenti, hogy a 20 Hz, az azt jelenti, hogy másodpercenként 20 impulzust kap ez az izom, és mondjuk 12-t a feszítő izom, akkor mi fog történni? Akkor valamit, valószínűleg ezt fog csinálni ez a szerkezet, és akkor behajlik. Most ezek után én viszont azt mondom, hogy ugyanezt a szerkezetet én most nem hajlítani szeretném, hanem nyújtani. Hát akkor vajon mit kellene csinálnom, ha én nyújtanám akarnám? Hogy kellene változtatnom az ingerlését ennek a hajlító-feszítő izompárnak? Melyiket kellene növelni vagy csökkenteni? Kérem? Hát ha feszítőt növelném, ugye akkor valószínűleg ez feszülne. Nézzük meg, ha most 20 Hz-re emelem az ingerlését a feszítő izomnak is, akkor mit fog csinálni ez a szerkezet, akkor kinyúlik. Ez egy úgynevezett MATLAB magas szintű programozási nyelven készült szimuláció, ami nagyon egyszerű egy ízületre, de több ízületű rendszerre is előre le lehet játszani, hogy bizonyos ingerléseknek mi lesz az eredménye. Persze, mint mondtam, visszatelene ez a feladat. Ha tudom, hogy milyen hajlítást akarok, abból nem próbálgatásos módszerrel, hanem számítással visszaszámolni, hogy milyen ingerlés kell. Ezt nevezik ugye inverse feladatnak, ez az inverse probléma megoldása. Én nem sok matematikáról meg fizikáról beszélek itt, hiszen ez egy rövid előadás, én csak rá akarok mutatni arra, hogy mi minden érhető el ezekkel a módszerekkel. De azt mindenki tanulta, hogy ha tudjuk az ízületi elfordulást, hogy az időben hogy változik, az ízületi elfordulás időbeli első deriváltja az a szög sebesség lesz, az időbeli második deriváltja pedig a szög gyorsulás lesz. Ez bétával jelölik fizikában, ha jól tudom, középiskolában is, tehát az idő szerinti második deriváltja a szög változása, a hajlásnak változása egy ízületben. Fizikából azt is tanulták, hogy az erő az úgy is kiszámítható, ezt nem közvetlenül így tanulták, arról van, hogy a szög gyorsulás szorozva a tehetetlenségi nyomatékkal az a forgató nyomaték. És ha a forgató nyomatékot, amit egy izom létrehoz, elosztjuk az erőkarral, akkor megkapjuk magát az izomerőt. Tehát mi mérni tudjuk például, vagy tudjuk, hogy milyen hajlásszögváltozást, milyen sebességgel és milyen gyorsulással akarunk elérni, akkor ez alapjából egy egyszerű fizikai, a newtoni mechanikai egyszerű törvényei szerint kiszámítható, hogy ehhez mekkora izomerőre van szükség. Akkor már csak az a kérdés, hogy ezt az izomerőt milyen frekvenciájú ingerléssel tudjuk elérni. És ehhez például egy olyan karakterisztikát, egy olyan függvénykapcsolatot vehetünk figyelembe, ami kísérletileg azt mutatja, hogy ha növeljük az ingerlési frekvenciát, akkor mennyire nő az az erő, amit az izom kifejt. És itt a frekvencia függvényében először lassan, aztán szép gyorsan nő, de egy bizonyos frekvencia határ után már hiába növelem az ingerlést, már nagyobb erőkifejtésre nem képes az izom. Ha itt egy relatíve, egy maximális izomerőhöz képesti függvényről van szó, ha tudom, hogy mekkora erőt akarok létrehozni, akkor ezen függvény inverse függvényeivel ki tudom számítani, hogy ahhoz milyen frekvenciájú ingerlésre van szükség. És ezeknek a dolgoknak az alkalmazásáról fogok most beszélni, de először mutatok egy ilyen háromdimenziós gravitációt, ez a kerék szimulációt, ez a kerékpárhozó mozgásnak az inverse kinematikai feladata által megoldott változata, akkor kiszámítottuk, hogy kell a térhajlító feszítőket ingerelni, és végső soron rövidíteni, vagy nyújtani, és ennek következtében itt van a csípő, itt a térd, itt a boka, és hogy néz ki ez a mozgás, egyelőre szimulálva. Itt ugyanaz látható a felső ábrán, itt pedig a két izomnak a hossz változása, ez a hajlító és az a feszítő izom ellentétes fázisban változik a hossza ezeknek az izmoknak. Miért jó ez az egész? Azon kívül, amit mondtam, hogy orvosi diagnosztikára is használható. Ezzel kapcsolatban itt megint utalok azokra a magyar kutatósokra, amik ezen a területen történtek. Ugye a Szent Ágotai professzort már mondtam, és egy nagyon szép könyvük jelent meg Ábi Verdi Szent Ágotai, tehát amerikai társszerzővel is ezekről az idegi modellekről, Én nekem szerencsém volt Pelionis Andrással is dolgozni, szintén a New York University-n, aki egy úgynevezett tenzorhálózat elméletet dolgozott ki, aminek a részletében most nem megyek bele, hiszen ez magasabb fizikai és matematikai módszereket használ. Viszont az izommodellekről feltétlen Szent Györgyi professzor úrnak megemlítem már 1958-ban a Muscle Research című címét, ami a Science hívő világhírű folyóiratban jelent meg. És itt Pécsen feltétlen ismét kiemelem Szentágota János, Fischer Kálmán, Grastyán Endrét és Karmos Györgyöt, akik igen, nem ugye mozgással, de elektromos aktivitások mérésével, idegi elektromos aktivitások mérésével foglalkoztak. Mindezeken az ismereteken alapulva ma már nagyon sok tudásunk van ahhoz, hogy nemzetközi együttműködésben egy ilyen neuromechanikai modellt kialakítsunk, aminek a legalapvetőbb dolgairól próbáltam beszélni az elmúlt percekben. Ennek egy alkalmazása volt egy űrkutatási projekt, amikor ez a kis patkány, ez az új külöszülött patkány, és nem csak egy, hanem 40 ilyen patkány, fel lett küldve, felküldték őket a világűrbe egy űrsiklóval, és föntöltöttek 2 hetet, mégpedig életüknek azt a 2 hetét, amiben meg kell tanulniuk járni, vagy mozogni pontosabban, ugye ott nem tudnak járni, mert nincs gravitáció. Azt tudjuk, és azt eddig is tudták, hogy a másképp fejlődik a gravitáció hiányában az izomzat meg a csontozat. Tehát másképp mozognak esetleg, másképp fognak mozogni ezek a patkányok, amikor visszajönnek a Földbe. De a nagy kérdés nem csak ez, mert ezt meg lehet mérni azzal a módszerrel, amit említettem, hogy márkereket teszünk ide a test különböző pontjaira, például csípő, tér, boka, tehát ez a hátsó végtagja a patkánynak, és meg lehet nézni, hogy mondjuk egy úszás során, mikor visszajöttek az űrből, akkor hogy fognak úszni azok a patkányok, akik itt tanultak járni, vagy mozogni, és azok, akik a világűrben. De ismétlem a nagy kérdés nem csak ez, hogy mennyire változik a mozgás minta, hanem mennyire változik az idegi szabályozás. Vajon másképp fejlődik-e gravitáció hiányában az idegi szabályozás a mozgás tanulás során, mint a gravitációs környezetben itt a Földön? Ugye emberrel ilyen kísérletet nem lehet csinálni, de patkánnyal lehetett, és mérni viszont nem tudtuk az idegi aktivitást, és a patkányok egy része az utána sajnos el is pusztult, de nem azért, mert baj érte őket a világűrben, hanem hát ez egy bizonyos idő után, ez előfordul ugye még az állatoknál is. Tehát a végtag jellemző pontjainak helyén kívül, hogy azok hogy változnak, az idegi aktivitásokat is ki akartuk számítani. Ezért csináltuk azt, alkalmaztunk egy ilyen neuromechanikai modellt, amiről az előbb beszéltem, és itt látható az összehasonlítása 2 patkánycsoportnak. Ez a kontrollcsoport, aki a Földön tanult mozogni, és a flight csoport az, aki az űrben tanult mozogni. Miután visszajöttek, az úszás során megmértük, hogy a hátsó végtagjuknak a térfajlásfüge hogy változik, ezt ez a kék görbe mutatja, és itt a piros görbe a jobb oldalon azt mutatja, hogy az űrben mozogni tanult patkányok utána hogy úsztak itt a Földön. Látható-e különbség a folytonos kék és a folytonos piros vonal között? Vajon látható-e? Hát egy pici látható, ez a piros vonal, ez kisebb értékeket vett fel, ez az érzék meg itt 110-től indul, ez 100 fok alatt, 90 foktól körülbelül. Ez azt jelenti, hogy jobban hajlított térdel úsztak ezek a patkányok. És közben kiszámoltuk, hogy ehhez a jobban hajlított testtartáshoz milyen idegi aktivitás kellett, ami ingerelte mondjuk a feszítőizmait a térdnek, és azt találtuk, hogy a földi patkányoknál alacsonyabb volt ez az idegi aktivitás, mint az űrben járni tanuló patkányoknál, annak ellenére, hogy jobban hajlították a térdüket az űrben mozogni tanult patkányok. Itt sok minden észrevehető ezen az ábrán, például ez olyan, mint a mellúszásnál, amikor így hátrafelé lököm a karomat és kinyújtom a könyökön, ez olyan, mint amikor a térdét kinyújtja a patkány és itt előre löki magát a vízben. Ez alatt, az idő alatt pont a feszítőizmait kell ingerelni, ugye nálam is a mellúszásnál akkor a triceps-szemet kellene ingerelni. Az viszont egy más kérdés, hogy általában miért nagyobb frekvenciájú ingerelésre volt szüksége, vagy nagyobb frekvenciájú ingerelést tanultak meg azok az állatok, akik a gravitáció hiányában tanultak meg mozogni. Ezt a mozgást a járásra is megcsináltuk, ugye járásról már mutattam egy ábrát az emberi járásnak a mozgás mintájára, most mutatok egyet a patkányéra. Itt megint azt ismétlem, hogy van egy támasz fázisa és egy lengő fázisa a járásnak, csak ezért nem egy emberi láb, hanem egy patkány hátsó láb. és itt ránehezedik szépen erre a lábára, egy lépés során ez a patkány, itt fölemeli ezt a lábát, akkor a másik lábát leteszi, és ez a lengőfázis, amikor egy nagy térdhajlítással fölemeli a lábát, aztán kinyújtja. Ezt is meg lehet mérni számszerűen, és akkor azt lehet látni, hogy itt van például egy térdhajlítása ennek a patkánynak, amikor leteszi a földre a lábát, itt ránehezedik a testsúly, itt emeli fel a lábát, ott egy nagy térdhajlítás van, és egy térdnyújtás. Itt ezen a tengelyen az idő látható, ezen pedig a térd hajlásszöge. Itt az idegi aktivitásokra az adódott, hogy itt ugyan térd hajlítás van, amíg a földön van a patkány lába, és ránehezedik a súlya, de nem a hajlító izom aktív, hanem a feszítő. Itt a feszítő, illetve a hajlító izomnak a modell által kiszámolt elektromos ingerlésének a frekvenciája látható. Hát hogy lehet az, hogy itt hajlítja a lábát, és mégis, tehát így ránehezedik, mondjuk ha itt mutatom, így ránehezedik, hajlítom a térdem, és mégis a feszítő izmokat kell ingerelni. Hát azért, mert a gravitáció úgyis lefelé húzza az egész testet, akkor ennek ellen kell tartani a feszítő izmoknak, antigravitációs izmoknak. És akkor van egy nagy aktivitása itt a hajlító izmoknak, amikor tényleg fölemeli a lábát, és ott egy erős térdhajlítás látható. Tehát ez szépen kijött a modellből az, ami várható is volt. Tehát ez is egy nagyon érdekes alkalmazás volt. Végülis azt találtuk a járásnál is egyébként, hogy így jobban behajlított ilyen földhöz lapuló testtartással mozogtak a patkányok, és érdekes módon, amikor feszítettebb testtartás, tehát itt is, ha valaki ilyen peckes testtartással jár, akkor a modell szerint alacsonyabb ingerelési frekvenciával kell az izmokat ingerelni, mint hogyha ilyen földhöz lapulóbb behajlított mozgással jár. Ennek a kísérleti igazolása az részben folyamatban van, de hát ez lehet, hogy akár genetikailag is, vagy a törzsfejlődés során az alakult ki, hogy azért nem véletlen, hogy milyen hajlított testtartással jár valaki, vagy mennyire egyenesen. Hát amiről most beszélek végül, talán ez a legérdekesebb, vagy a leglátványosabb legalábbis, hogy mindezek alapján azon kívül, hogy mi elemeztük ezt a mozgást, meg megjósultunk dolgokat, vagy kiszámítottunk nem mérhető dolgokat, például idegi ingerlő frekvenciákat, például gerincvelői motoros idegsejtek idegi frekvenciáját, mert lehetne itt a kisagyról, meg nyilván tanultak biológiában, egyéb felsőbb idegrendszeri struktúráknak az aktivitásáról beszélni. Én most a következő percekben gerincvelői motoros idegsejtek aktivitásának a kiszámításán alapuló alkalmazásról fogok beszélni, hogy lehet mesterségesen létrehozni olyan mozgást, amit egy egészséges ember természetesen létrehoz. Itt egy alsó végtag bénult paciensnek a lábára helyeztünk elektródákat, itt a térd feszítő, itt a térd hajlító izmokra, és ezeknek adtunk valamilyen ingerlést, amit előre ki lehet számítani, és ennek az ingerlésnek a hatására, tehát itt elektromos impulzusok sorozata valamilyen frekvenciával átjuttattuk a feszítő meg térd hajlító izmokhoz, és ez az egyébként a saját lábát akaratlagosan mozgatni nem képes alany tudta ezt a szobakerékpárt így tekerni. Ezt megpróbálom még egyszer megmutatni. Tehát itt vannak a felületi elektródák, ezeket a bőr felületre helyezzük, itt ezek a vezetékek számítógéppel vannak összekapcsolva, a számítógép küldi ki a szoftverrel előre kiszámított impulzussorozatnak, a impulzus mintát, és ennek hatására jön létre ez a mozgás. Ez egy másik hölgy, aki ugyanezt csinálja, itt viszont már nem csak a szobakerékpár, hanem nagyon szépen látható, hogy ez egy tricikli, ami akár szabadban is használható, ugyanaz a módszer. Itt a térd feszítő hajlító izmaira tettük az elektródákat, és ennek mondom a kiszámítás, hogy milyen jól kerüljön oda, ez egy nagy kihívás, ez egy természettudományi feladat. Az még egy mérnöki feladat, hogy egy olyan ingerlő berendezést készíteni, ami a megfelelő impulzus, a megfelelő elektromos jelet, aminek van frekvenciája, amplitúdója, és egyéb paraméterei, hogy tudja előállítani, és ha ezt elő tudják állítani, ilyenek vannak a világon több helyen is, akik ezzel foglalkoznak, akkor például ez a fiatalember Budapesten, a Városligetben a következőképpen tudott kerékpározni. Ismétlem, akaratlagosan képtelen, mert egy olyan gerincsérülés következtében bénult meg ez a fiatalember, hogy sajnos nem állítható helyre a mozgása, de mesterséges ingerlése itt a saját izmaival tudja hajtani ezt a kerékpárt. Itt nem csak a kerékpározásról van persze szó, itt más mozgások is létrehozhatók. A kerékpározás azért érdekes, és itt egy kis biológia, hogy itt nem csak arról van szó, hogy ő ezt az akaratlagos mozgást létrehozza, mert megkérdezhették, hát miért jó az, hát kerekesszékkel is tud menni. De óriási a különbség, mert ő tudja, hogy a saját izmaival hajtja azt a kerékpárt, ez pszichésen is fantasztikus, másrészt az izmainak megmarad az állapota valamennyire, és abban bíznak ezek a betegek, hogy a tudomány majd kitalál valami olyat, hogy tudnak valami terápiát az ilyen gerincsérülésekre, és akkor még legyen izmuk, amiket meg tudnak majd, amit majd használni tudnak. Azon kívül ez a mozgás arra is jó, hogy a keringési rendszerük, a szívműködésük, a légzésük is egészségesebb maradjon. Hiszen ha nem képesek mozogni, akkor ezek a funkciók mind károsodhatnak, leépülhetnek. Nekünk egészséges embereknek természetes, hogy a mozgás sajnos nem elég természetes, hogy mennyire fontos a mozgás. Ugye nem csak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán, hanem a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán is oktatok és kutatok. Tehát a sporttal is komoly kapcsolatunk van, és a sportban való kapcsolat az azt jelenti, hogy megtartani az egészség állapotát, amennyire lehet egészséges emberekkel, ebben is komoly probléma van, meg a különféle, főleg idegrendszeri károsodás által mozgás problémával rendelkező emberekkel. Itt a leadás végén mutatok egy másik dolgot, ami nem az eddigiek azokat a mi projektünk is csinálja. Itt egy olyat mutatok, ami itt Pécset is csinálnak olyan műtéteket, ami Parkinson-kóros betegeknek a remegő mozgását próbálja csökkenteni. Ennek érdekében elektródákat építenek az agyba. Ez az elektród, ez ugye nem pécsi kép, itt van a forrás, de itt azért, mert elektromos ingerlésről beszéltem, itt mutatom, hogy be lehet ültetni elektródákat, itt van egy ilyen stimuláló, megint egy ingerlőberendezés, az küldi az impulzusokat megfelelő helyre, itt ültetik be az elektródát a agyba, és amit itt ez a beteg csinál, műtét közben, hangsúlyozom, műtét közben ezeket a mozgási feladatokat mutatják a betegnek, és mérik, megint csak mozgásanalizáló berendezéssel, ezt viszont egyik doktoranduszom, mely egy müncheni együttműködéssel csinált, egy olyan szoftver dolgozta ki, amivel értékelni lehet azt, hogy attól függően, hogy ezt a csiptető mozgás vagy egyéb karmozgást milyen paraméterekkel, hogy hajt végre ez a beteg, aki éppen operáció alatt van, attól függően lehet beállítani, hogy hova is helyezzék az elektródát. Ez egy nagyon érdekes feladat, és ebből PhD disszertációt sikerült csinálni, csak abból, hogy azhoz hozzásegíteni matematikai módszerekkel, hogy hogyan lokalizálják a megfelelő elektródát. Itt végül itt szeretnék köszönetet mondani nagyon sok embernek, és természetesen nem tudok mindenkit felsorolni, úgyhogy elnézést kérek, aki ebből kimaradt. A New York University-n, ahol részben egy űrkutatási projekttel is kapcsolatba kerültem, másrészt pedig a Fulbright ösztöndíj segítségével ma is aktív ez a kapcsolat. Rodolfo Linnász professzor úr kutatócsoportjában, aki egyébként itt Pécset januárban tartott kitűnő eladást, volt a Nemzetközi Agykutatói Társaságnak egy kongresszusait, és Kerry Waltonnal a New York University-n tudtuk ezt csinálni. A Mark Latas a Pennsylvania State University-n van, oda is kaptam meghívást, akkor is, amikor Fulbright ösztöndíjas voltam, de egyébként is ez egy élő együttműködés. Magyarországon a Semmelweis Egyetemmel a Tihanyi József tanár úr tanszékén végezzük ezt, és Klauber András főorvos az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben biztosítja azt a környezetet, amivel ezeknek a betegeknek, akiket mutattam, az elektromos izomingerlését elő tudjuk állítani. Úszásnál is próbálunk majd ilyet csinálni, ezt azért mondom, mert ide nincs mindenki felírva, de így sem, itt csak Pécset, itt a Pécsi Egyetemen is ugye van egy testnevelés-tudományi intézet, ahol épp ma délelőtt Karsai István tanárról beszéltem, aki az úszással foglalkozik, tehát ha itt a patkányok úszásáról beszéltem, akkor ő sokkal profibb ebben, hogy az úszásnak milyen a mozgás mintája, de úszásnál még nem mértünk elektromos aktivitást, azt is lehet majd mérni. Jelenleg a Fazekas Gáborral a Szent János Kórházban Parkinsonos betegekkel, meg sztrókos betegekkel dolgoztunk, a sztrók ugye az agyvérzés, amikor az agyvérzés esetén nem bénul le az egész alsó végtag vagy felső végtag, hanem féloldalú bénulás van, de itt is nagyon komoly mérnöki kihívások vannak, de biológiai is. Itt arra is kell figyelni, és azt is modellezni kell, hogy milyenek az úgynevezett érzékelő, végrehajtó transformációk az emberi mozgás során. Ez alatt azt értem, hogy éreznek is ezek a betegek, például a sztrókosok egy idő után, sajnos a génifelő sérültek nem. Az részben sajnos, az viszont igaz, hogy fájdalmat sem éreznek, tehát mást lehet velük megcsinálni, másféle ingerlés, mint egy agyvérzéses, egy sztrókos betegnél, akinek érzése is van, tehát érző funkciói is működnek. Az érző funkciók, a reflexmechanizmusoknak a modellezése az rendkívül fontos ahhoz, hogy szintén jó mozgásmintát tudjunk előállítani. Itt meg kell említenem Székely György professzor úr nevét, aki szintén itt Pécset dolgozott, a többek között a járásnak, a mozgásmintájának a megállapításán, ez a Central Pattern Generator, a központi minta generálósággal kapcsolatban dolgozott, és ma a Debrecen Egyetemen van, kiváló egészségben, 81 éves korában. Karmos György professzor úr jelenleg is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán van, aki nagyon sokat segített nekünk abban, hogy a megfelelő elektromos ingereléshez a hardware környezetet elő tudjuk állítani. Szécsi János a Müncheni Egyetemről részt vett abban, hogy a kerékpározó mozgást létre tudjuk hozni, annak a hardverében, meg ötleteket adott, és itt felhívtam néhány PhD hallgatómat, aki jelenleg is ebben dolgozik, Keresztény Zoltán csinálta a Parkinson kórosoknál a elektropozicionáláshoz szükséges szoftvert, és a Pilis Tamás, a Tibold Robert pedig jelenleg is ezen a neuromechanikai modellel kapcsolatos projekt egy részeit csinálja, amit továbbra is nemzetközi együttműködésben végzünk, és remélem, hogy lesznek az itteni fiatalok között is olyanok, akik ezen a vonalon, tehát mérnöki, matematikai, fizikai tudományokat ötvözve próbálnak a világon különböző részein azon dolgozni, hogy azok az embertársaink, akik valamilyen okból nem képesek úgy mozogni, mint ahogy azt mi szeretnénk, vagy ők szeretnék, ezeknek az embereknek tudjunk olyan mérnöki és természettudományos eszközökkel segítséget adni, hogy visszanyerjék, vagy tudják használni a elvesztett mozgási képességeket. Ehhez természetesen nemzetközi együttműködés van a szükség. Itt végül még annyit, hogy nekem, mint egy a szórólapon is szerepel, nekem szerencsém volt abban, hogy Magyarországon is kiváló kutatóintézetekben dolgozhattam. A Központi Fizikai Kutatóintézetben, ahol Zimányi Magdolna volt a főnököm, a vezetőm, Kozman György, Szankó János, akik ugye budapestiek, de az egész országban ismerhetik az ő ilyen irányú tevékenységüket, és külföldön is volt lehetőségem, az amerikai együttműködés 1986 óta megvan, és hát ha 24-25 éven keresztül megvan az együttműködés, az már látszik, hogy akkor ott tényleg eredményes munkát végezhetünk együtt, és amikor először kerültem a New York University-re, akkor teljesen az az érzés fogadott, hogy itt mindent meg lehet csinálni, és egy nagyon optimista, egy nagyon előremutató, egy nagyon lelkes környezet volt. És amikor Magyarországra hazajön valaki, akkor azt szeretné, hogy ezt átadja. Azt a hitet, azt a lelkesedést, amit ilyenkor gyűjtöttünk egy nemzetközi kutatócsoportban, ahol különböző kulturájú és különféle képzettségű, szakterületre jövő emberek együtt, egymást tolerálva, egymást segítve működnek együtt, és ez az, amit a mostani gimnazistáknak is meg kell tanulni, és talán ez a legfontosabb, és a Fulbright eszmének is ez a fő üzenete, hogy kultúrák és szakmák közötti együttműködés bátorítva mindenkinek tudjanak lehetőséget adni, arra nézve, hogy a tudást összegyűjtve utána alkalmazzák. Tehát én ennyit csak így dióhéjban mutattam, mély, azt képték tőlem, hogy ismeretteljes feladás legyen, tehát én nem mentem se biológiai, se matematikai részletekbe, de hogyha bármi kérdés van, ha tudok, igyekszem rá válaszolni. Köszönöm szépen.
Elhangzott Lackó József, az emberi mozgás csodája, biológiai indítatású aktív végtagmozgások elemzése és mesterséges létrehozása. Az előadás elhangzott 2010. december 2-án.